Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem nevet. Dicsérlek Istenek felett, mint tégedet, mert azt érdemled. És a te szent egyházadban imádkozván neved tisztelem. Áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunkat, a 138. Zsoltárt énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik versekkel. A második vers így kezdődik: Öregbül nagy dicsőséged.
Öregbül nagy dicsőséged, mert megtészed, amit megmondasz. Ha könyörgök ínségemben, engem menten megszabadítasz. Téged minden földön lakok, nagy királyok, Uram, dicsérnek, mert szent ígéd tiszta voltál, igazságát ezükbe vették. Ez urat kifelségesen, csodát ezen felmagasztalják. Mondván nagy ő dicsősége, és ereje őt azért áldják. Mert noha ő nagy magasan, de lágy nyilván alatt valókat, magas dolgokat is könnyen lát élesen, mind fent, mind alatt. Minden nemű szükségemben, énségemben megerősítesz. Láttukra ellenségimnek, kék gyűlölnek, engem megmentesz. Amit az Úr egyszer végez, az jó véghez megyen mindenütt. Jó kedved megáll, ne hagyd el, sőt, végezd elkezed munkáid.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amely most a mi egyetemes hitvallásunk magyarázatából áll. Az apostoli hitvallással foglalkoznak a következő kérdések az elkövetkezendő vasárnapon. Hallottuk a múlt vasárnap, hogy az apostoli hitvallásnak három fő része van, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Most az első résszel foglalkozunk, az Atya Istenről szóló tétellel. Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsájt, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, ahogy bibliaolvasó kalauzunk jelöli e mai napra. Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, a 25. verstől a 27. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Isten áldjon meg bennünket, hogy jelenlétében megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szeretnénk magasztalni és dicsőíteni téged az imádság szavával is, szerető mennyei édesatyánk, aki annyi csodát teszel körülöttünk és velünk. Van okunk arra, hogy magasztaljunk téged, mert megmutatod a te hatalmadat ma is. Van okunk, hogy magasztaljunk téged, hiszen elsegítettél ide, ebben az órában bennünket a te házadba. Van okunk, hogy magasztaljunk téged, mert elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust érettünk, hogy mi a belé vetett hitáltal üdvözülhessünk, és hogy mindörökké veled lehessünk. Úrunk, add, hogy megnyíljon a mi szemünk, mindazokon a terheken túl, amelyeket hordunk és viselünk, amelyeket levetkőzni nem tudunk, amelyek sokszor agyonnyomnak bennünket. Hadd nyíljon meg a szemünk végre meglátni téged, és meglátni mindazt, amit értünk, tettél és teszel, azért, hogy mi boldog emberek legyünk. Így kérünk most téged azért is, hogy engedd ígédet is megértenünk. Hiszen azért adod az ígét is, hogy elárult magadról, ki vagy te. Azért adod az ígét is, hogy megtanítsál bennünket arra, hogy hogyan jöhetünk te hozzád, és miképpen nyerhetjük el azt, ami a mi életünkből hiányzik. Te benned és te általad. Adj a szívünkbe igaz alázatot, és adj a szívünkbe őszinte reménységet. Hisszük, hogyha így állunk meg a te színed előtt, akkor te megelégítesz bennünket, és nem csak énekelhetjük, hanem imádkozhatjuk is a te dicsőségedet, és magasztalhatunk téged a te jóságodért. Cselekedjél így velünk jól ebben az órában, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 168. dicséretünk első versének éneklésével fohászkodjunk tovább az ige hirdetés hallgatása előtt. A 168. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Kedves testvérek, Isten igéjét újólag Lukács evangéliumából olvasom. Újra Jézus Krisztus szavait hallgatjuk Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, a 25. verstől kezdődő szakaszból. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Kedves testvéreim, a böjti időszak második vasárnapját írjuk Isten kegyelméből, és újólag emlékezünk arra, és emlékeztetlek benneteket arra, hogy a böjt bibliai értelemben csendet jelent, amikor az ember Istennel együtt van. És ezért az Istennel való együttlétért, annak érdekében, hogy ez minél tökéletesebben megvalósuljon az életünkben, lemondunk dolgokról, vagy ha úgy tetszik, alárendelünk mindent annak a célnak, hogy mi Istennel együtt legyünk, ami akadályoz bennünket abban, hogy az Isten szava eljusson hozzánk, vagy hogy megállhassunk Isten előtt őszintén, azt az életünkben félretesszük és eltávolítjuk. Miért is tesszük ezt? Azért, hogy Istennel együtt legyünk. Miért kell Istennel együtt lenni? Miért voltak együtt Istennel, és törekedtek az Istennel való mély kapcsolatra azok, akik a Bibliában böjtöltek? Igazából három olyan nagy terület van, amit láthatunk a böjttel kapcsolatosan. Akik böjtöltek, azok szerették volna legtöbbször fölismerni Isten akaratát. Szerették volna még jobban megismerni Isten törvényét. Egy szóval szerették volna azt, hogy Isten adjon számukra vezetést életük éppen aktuális pillanatában. Voltak, akik döntések előtt álltak, és ezért kérték az Isten vezetését. Mások bajba jutottak, és ott kérték az Isten vezetését. De a böjtöt a Bibliában összekötve látjuk a bűnbánattal is. Azért kell együtt lennünk Isten előtt, mert mindannyiunknak van Istennel rendezni valója. A bűnbánat a Bibliában egy nagyon komoly dolog. Az nem csak annyi, hogy kimondom azt, hogy bocsáss meg nekem, Istenem. Mi ezt túl könnyen kiszoktuk mondani. Anélkül, hogy eljutnánk igaz bűnbánatra, bánkódásra a véget, hogy Isten megszomorítottuk, és hogy megszületne a szívünkbe az az elhatározás, hogy ezt többé nem akarom tenni. A böjt segít bennünket a bűnbánatban is. És a böjt jelentett mindig elkötelezést is. Amikor azért voltak Isten jelenlétében emberek, hogy magukat még inkább elkötelezzék Istennek, Jézus Krisztusnak. Testvérek, az a böjt, amit ma a világban böjtnek neveznek, a Biblia értelemben nem böjt. Azt nevezzük csak bátran fogyókúrának, vagy koplalásnak, vagy bárminek, tisztítókúrának, vagy aminek szokták az emberek. A bibliai értelembe vett böjtben ott van Isten, méghozzá a középpontban van Isten. Abból nem hiányzik Isten. A bibliai értelembe vett böjtben nem mellékszereplő az Isten, hanem főszereplő az Isten. Éppen ezért, amikor egyházi rendünk abban segít bennünket, hogy életünkben ilyen időszak legyen, akkor különösképpen is odafigyelünk Jézus Krisztus tanítására. Mert szeretnénk, ha vezetne bennünket, szeretnénk, ha eljuttatna bennünket bűnbánatra, és szeretnénk elkötelezni magunkat mellette. Így figyeljünk most Jézus Krisztus szavára is, ami mellett különösképpen sem lehet csak úgy elmenni. Mert hogy amit Jézus a körülötte lévő embereknek mondott, az bizony olyan mondat, amelybe ma is beleütközik minden ember, aki Jézus Krisztus hallgatója és az ő tanításainak megismerője. Különösképpen is elgondolkoztat bennünket az, testvérek, hogy ezek a nagyon radikális mondatok Jézus szájából azokhoz szóltak, akik ott vannak. Olvasunk Jézus szájából radikális mondatokat farizeusok felé, írástudók felé. Üzent Jézus Krisztus Herodesnek is, radikális dolgokat üzent, de most azokhoz szól, akik ott vannak körülötte. Mert hogy olvastuk, nagy sokaság ment vele. Ez a sokaság hallgatta Jézust. Ez a sokaság, ahogy olvassuk az evangéliumokat, föltűnik, hogy követte Jézust. Nem lehetett őket lerázni. Ha Jézus el is ment kerülő úton, például a genezáreti tavon, híre ment annak, hogy Jézus átment a túlsó oldalra, és a sokaság megindult, hogy megkeresse és megtalálja Jézust. Ez a sokaság csodálta Jézust. Csodálta azért, amilyen hatalommal szólt, csodálta Jézust azért, amit Jézus hatalommal cselekedett, és ennél is visszaütközőbb az, hogy Jézus most hozzájuk szól, és nekik mondja el ezeket a radikális mondatokat. Bárki megkérdezhetné, ez nem elég? Jézusnak az nem elég, hogy hallgatják, hogy követik, hogy csodálják? Mit nem adnánk mi, ha lennének körülöttünk néhányan, akik meghallgatnának? Hát, ha még csodálnák is azt, amit mondunk, ne talán még követnének is bennünket. Talán mi lennénk a világ legboldogabb emberei. Az emberek ma hajtják a népszerűséget. És mi a népszerűség? A népszerűség az, hogy meghallgatnak, követnek, hogy csodálnak. Minden embernek kell ez. És a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ha ez megadatik, akkor onnan a több nem kell. Népszerű leszel, ismert leszel, boldog leszel, gazdag leszel, fűzik hozzá ezeket a kapcsolatokat, és az emberek azt gondolják, ez a valami. És Jézusnak megadatott, és amikor a mondatait halljuk, akkor úgy tűnik, hogy mintha ez nem volna elég Jézusnak. A szemére vethetnénk Jézusnak, hogy nem akarsz egy kicsit túl sokat, Jézus? Mit akarsz még? Mit akarsz még? Másoknak ennyi se adatott meg. Sok rabbi volt Jézus korába, akiket kis falvakban néhányan hallgattak. Jézus hozzád, ezrével jönnek az emberek. Neked ez nem elég? Úgy tűnik, hogy Jézusnak nem elég. Jézus többet akar. És ez még inkább szíven üt bennünket. És azt gondolhatnánk, hogy ez a Jézus olyan, mint egy despota, aki soha semmivel nem elégszik meg. Persze, ennél is többet. Nem elég, hogy ezek éjjel-nappal követik őt, hallgatják őt és csodálják őt. Ő még többet akar. Testvérek, Jézus nem a látszat érdekelte. Jézusnak a látszatból elég volt. Higgyék el a testvérek. Olyannyira elég volt, hogy úgy kellett elmenekülnie, amikor maga akart lenni. Úgy kellett elmenekülnie az emberek elől. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus többet akar, és amikor ő beszél azokhoz az emberekhez, akik ott követik, csodálattal, ámulattal, akkor Jézus nem nagyobb látszatot akar, hanem valami egészen mást akar. A látszat Jézus nem érdekli. Ma sem érdekli a látszat, testvérek. Ide jöttetek ebbe a templomba, ide jöttünk mindannyian, hogy meghallgassuk Jézust. Hogy csodáljuk őt. Talán az is ott van a szívünkben, hogy jó lenne követni is. És sokszor az ember megnyugszik. Én ide jöttem. Mennyivel jobb vagyok azoknál, akik ide sem jöttek? Vagy amikor szétnéz az ember, nem esik abba a hibába, amiben beleesett a farizeus is a templomba, hogy körülnézünk, és látunk olyanokat, akiket magunknál gyengébbnek ítélünk meg. És az ember azt mondja, na hát én többször jövök, én már többet tudok a Bibliából, hát azért több vagyok, mint a másik. Én többet teszek az Isten országa ügyéért, mint mások. És az ember szépen megnyugszik ezen a látszaton. A látszat az, hogy megvan a helyem, le tudok ülni, szépen tudok viselkedni, én éneklek is, én imádkozom is, én akár úrvacsorázom is. A látszat megvan, de azt mondom nektek, testvérek, hogy Jézus többet akar. Tőletek is többet akar, és tőlem is többet akar. Mert Jézust a látszat nem érdekli. Mi sokszor megnyugszunk, amikor a látszat ilyen, amilyen ma, hogy viszonylag jól megtelt a templomunk, és ezen a látszaton megnyugszunk. Sokan megnyugszanak akkor, amikor ilyen képeket látnak, és nyugtalanokká leszünk akkor, amikor üres padsorokat látunk magunk körül, vagy amikor nincsenek fiatalok, vagy gyerekek. De Jézus nem elégszik meg a látszattal. Többet akar tőlem, és többet akar tőled. És ezek a jézusi mondatok, amelyeket fölolvastam, és az ő segítségével most magyarázok, ezek a mondatok erről szólnak. Jézus mit akar? Mi az a több, amit Jézus tőled és tőlem elvár. Még több látszat? Még több templomba járás? Még szebb öltözet? Még több mosoly? Még békességesebb természet? Hát nézzük, mit vár tőlünk Jézus. Azt mondja Jézus az őt követő sokaságnak, így mondom most, ha valaki én hozzám jön, az még nem az én tanítványom. Ha valaki én hozzám jön, az még nem az én tanítványom. Mert erről beszél Jézus ebben a néhány mondatban. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Testvérek, Jézus azt teszi így nyilvánvalóvá, hogy aki Jézushoz jön, az még ne gondolja magát Jézus tanítványának. Ez egy nagyon radikális dolog, mert azt gondolnánk, hogy hát ha mi Jézushoz jövünk, és azok az emberek Jézushoz mentek, akkor Jézus mit tesz közöttük különbséget? Mit tesz közöttük különbséget? Miért akar tőlük még többet? És miért mondja azt, hogy nem az ő tanítványai? Azt mondja Jézus, ha valaki meggyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, és úgy követ engem, az lehet az én tanítványom. Nem mindegy ez? Jézushoz jönni, vagy tanítványának lenni? Testvérek, nem mindegy. Mert azok a dolgok, amelyeket az emberek Jézustól vártak, azok a dolgok a tanítványok kiváltságai voltak, azok a dolgok, amelyeket az emberek Istentől vártak, azok csak a tanítványoknak adattak meg. Azok a dolgok, amelyeket te Jézustól és Istentől vársz, azok nem adatnak meg azoknak, akik csak Jézushoz jönnek, hanem csak azoké, akik Jézus tanítványaivá lesznek. És ez ma nagyon sokan összekeverik, testvérek. Ezért szoktunk csalódni, és ezért szoktunk összetörni. És elmondjuk egymásnak, elmondjuk Istennek, én, Jézus, én hozzád jöttem. Jézus, te ismered a képletet, tehát én jövök minden vasárnap, minden Biblia órára. Jézus, én elő szoktam venni a Bibliát, még énekelgetek is. Most nem elég? Miért nem kapom meg azt, amire vágyok? Miért nem vagyok boldog? Miért nem mennek jól a dolgaim? Miért nem tér meg a gyerek, az unoka, a férj, a feleség? Jézus, miért nem vagyok egészséges? Én mindent megtettem. Testvérek, amire vágyunk, amivel sokszor odaállunk Isten elé, és reklamálunk, az a tanítványok kiváltsága. Nem azoknak a kiváltsága, akik Jézushoz jönnek, hanem azoknak a kiváltsága, akik Jézus tanítványaivá lesznek. Nem rossz dolgok, amire vágyunk. És higgyétek el, hogy jó helyen jár az, aki a boldogságát, a békességét, az élete harmóniáját Jézusnál keresi, az jó helyen jár. De nem mindegy, hogy hogy jutunk oda Jézushoz. És erre emlékeztet most bennünket Jézus. Van különbség Jézushoz jönni és tanítványnak lenni. Mit jelent a tanítványság? Talán azt jelenti, hogy az ember mindent felad Jézusért. Amikor az ő tanítványait látjuk, akkor szinte mindegyikről, akiknek az elhívási történetét elénk tárja az evangélium, kiderül az, hogy Jézusért mindent föladtak. Egzisztenciálisan is föladtak mindent, szívükben, lelkükben. Döntést hoztak, és azt mondták Jézusnak, igen, a tiéd leszünk. Volt, akit elhívott Jézus a hajó mellől, a halászhálló mellől, mást fölállított a vámszedő asztal mellől, és ezek az emberek azt mondták Jézusnak, igen, mi azt, amit eddig csináltunk, feladjuk, érted, Jézus. Mi kizárólag téged akarunk követni. Így is lehetne fogalmazni azzal, hogy tanítványaivá lettek Jézusnak, azt fogadták meg, hogy ők alárendelik Jézus akaratának az egész életüket, akár még az egzisztenciájukat is. Hagyják, hogy Jézus irányítsa őket. Addig más irányította őket. Irányította őket a kenyérkereset, irányította őket a gazdagságnak a hajhászása, irányította őket a család. És most azt mondták, amikor Jézus elhívta és megszólította őket, hogy mindezt föladjuk. Innentől nem ezek fognak bennünket irányítani, befolyásolni, hanem Jézus, te leszel az, aki bennünket innen kezdve irányítasz, igazgatsz és befolyásolsz. És mi meghajlunk te előtted. Ezek az emberek nem úgy gondolkoztak, hogy mi elmegyünk Jézussal, és őt majd jól úgy alakítgatjuk, hogy nekünk jó legyen. Nem úgy gondolkoztak, hogy persze Jézus, mi követünk téged, de azért tudod, most kiesett a nagy bevétel itt a vámszedő asztalnál, mondhatta volna Lévi, azért Jézus, ezt valahogy oldjuk meg, segítsél. Nem, nem erről szólt a történet. Azt mondta Lévinek Jézus, kövess engem. Nem volt alkú, nem volt ígéret, nem volt a kamatok. Azt mondta, kövess engem. És ez a Lévi fölállt az asztalától, és elment, hogy Jézus tanítványa legyen. Nem arra szerződtek Jézus mellé, hogy őt magukra húzzák, és a maguk akaratát Jézus segítségével véghez vigyék, hanem a tanítványságuk azt jelentette, Jézus, mi meghajlunk azelőtt, amit te akarsz. Amit te akarsz. Onnantól kezdve oda mentek, ahova Jézus ment. Onnantól kezdve azt csinálták, amit Jézus mondott. Időnként előbukkant belőlük az, hogy mást akarnak, mint amit Jézus akar. Samáriában nem fogadták be őket. Mindjárt jöttek a nagy ötleteikkel. Pusztítsuk el tűzzel az egész falut, Jézus. Időnként előjött belőlük az ötletelés. Maguk. Milyen jó, hogy Jézus arra hívta őket, hogy az én tanítványaim legyetek. És nem az történt, amit ők akartak, hanem az történt, amit Jézus mondott. És ők meghajoltak Jézus akarata előtt. Meghajoltak Jézus akarata előtt, és igazat adtak Jézusnak. Mit mond Jézus? Azoknak, akik őt követik, akik ott vannak körülötte, azt mondja, ha valaki hozzám jön, az megtette az első jó lépést arra, hogy a tanítványom már legyen. De nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Nagyon bánt bennünket ez a szó, hogy gyűlölet. És főleg azért bánt bennünket, mert Jézus összeköti egy olyan körrel, amelyek az embert a legjobban befolyásolják. Apánk, anyánk, mindannyiunknak van testvér, feleség, gyermek, a legtöbbeknek adatik. Jézus azt mondja, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg őket, nem lehet az én tanítványom. Kedves testvéreim, ez a gyűlölet itt azt jelenti, hogy az a kör, amely téged és engem leginkább befolyásol és meghatároz, ha továbbra is befolyásol és meghatároz téged, akkor elválaszt tőlem. Ezt mondja Jézus. Akkor elválaszt tőlem. Nem tőlük kell az embernek elválasztatnia magát, hanem a befolyásuktól. Miért? Mert azt mondja Jézus, hogy én akarlak befolyásolni. Mert csak az az én tanítványom, akit én befolyásolok, akit én irányítok. Ha valaki másnak rendeli alá az életét, nem nekem, akkor ez nem az én tanítványom. Vannak olyan befolyások, amikről könnyen le tudunk mondani, mert nem érdekel bennünket, pedig befolyásolhatna, hogy mi van Afrikában. Hogy kiirtják a növényeket, a vadakat, és egy sokkal súlyosabb probléma, hogy meghalnak egy csomóan. Ez befolyásolhatna bennünket az életünkbe, de erről a befolyásról mi könnyen le tudunk mondani. Ez nem terít bennünket a földre. De az, hogy van apánk, anyánk, hogy van családunk, no, az egy komoly dolog. Jézus, nem akarsz-e túl sokat? Nem akarsz-e túl sokat? Szakítsam el magam az ő befolyásuktól? És Jézus még tovább megy. Azt mondja, ha nem gyűlöli meg valaki a saját lelkét, nem lehet az én tanítványom. Testvérek, Jézus tanítványának lenni, az azt jelenti, hogy kizárólag Jézus befolyásol téged és engem. Kizárólag. Kinek a befolyása alatt állsz? Kinek az irányítása alatt állsz? Mert lehet, hogy könnyen lemondasz apádról, anyádról, testvéredről, gyermekedről, rokonodról, mert nem vagytok jóba. De ott vagy te. Azt mondja Jézus, ha valaki nem gyűlöli meg a saját lelkét, az nem lehet az én tanítványom. Ennek az új kornak, a legutóbbi éveknek egyik divatos szólása lett, mi is használjuk nagyon sokszor magunk között, én úgy gondolom. Én úgy gondolom. Magyarán szóval magamat befolyásolom. És elvárom, mivel én így gondolom, hogy ezelőtt mindenki hajoljon meg. Mivel én így gondolom, ezért ti hagyjátok, hogy az én gondolatom befolyásoljon titeket. Ha valaki meg nem gyűlöli a saját lelkét, azt mondja Jézus, nem lehet az én tanítványom. Magyarán szólva, sok mindent gondolhatsz Istenről, Jézus Krisztusról, de ha minden gondolatoddal, amit te gondoltál ki, és nem ő mondott, nem szállsz szembe, és hogyha ezekkel a gondolatokkal radikálisan nem szakítasz, akkor nem lehetsz Jézus Krisztus tanítványa. Mert Jézus Krisztus tanítványa arról ismerszik föl, hogy Jézus befolyása alatt él. Nagyon sokszor kellett már átélnem azt, hogy emberek azt mondják nekem, igaz az, ami a Bibliában le van írva, de én úgy gondolom. No testvérek, ez nem tanítványság. Igaz az, amit Isten kijelent, de én úgy gondolom. És általában jön a szöges ellentéte annak, amit Isten igéjében olvasunk. Testvérek, Jézus azt mondja, nem lehet az én tanítványom. Aki nem az én befolyásom alatt áll. És az ember ebbe belegondol, hogy kitenni magamat? Jézus, akár a családommal szembe, akár önmagammal szemben, kitenni magamat teljes mértékben annak, hogy a te befolyásod alá kerüljek, hogy a te irányításod alá kerüljek. Hát ennek sokféle következménye lesz, nem? Mindannyian tudjuk ezt. Ha az ember kiszolgáltatja magát, annak sokféle következménye lesz. És lehet. Ha odaadom valakinek a telefonomat, és ő elviszi, annak könnyen lehet egy olyan következménye, hogy telefonálgat vele órák hosszat, és majd nekem fizetni kell a számlát. Hogy csak egy egyszerű példát mondjak. Ha odaadom egy mesterembernek a lakásom kulcsát, és én vakon megbízok benne, lehet egy olyan következménye, hogy 2 hónap múlva csendesen kirabolnak. Ezzel nem a mestereket akarom természetesen megbántani. Főleg nem azokat, akik becsületesen élnek és dolgoznak. Testvérek, minden döntésünknek vannak következményei. Ha én Jézus befolyása alá kerülök, akkor ennek is lesz következménye. Éppen ezért mondja Jézus Krisztus itt a 27. versben a következőket. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Igen, testvérek, mindennek van következménye. Ha Jézus mellett döntünk, annak is van következménye. És ha valaki ezeket a következményeket nem viseli, nem hordozza, azt mondja Jézus, nem lehet az én tanítványom. Testvérek, sokszor használjuk ezt a fogalmat, ezt a mondatot, hogy fölvettem a keresztemet, hurcibálom a keresztemet. Rosszul? Rosszul? Sokszor mondjuk, mikor betegek vagyunk, hogy nagy keresztem van, beteg vagyok. Testvérek, amikor Jézus ezt a tanítást mondta, akkor azt mondta ezzel, hogy vállaljátok föl az összes következményét annak, hogy én irányítok. Ez a kereszthordozás. Fölvállalni, hordani, viselni, tűrni azt, amit én azért kapok, mert Jézust követem, mert Jézus irányítása valósul meg az életembe. Ez a kereszthordozás. Mit mondott Jézus? Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam. Ő is hordta a keresztet. Miért? Azért, mert bűnös volt? Nem! Azért, mert kiszolgáltatta magát az Atya akaratának. Ezért hordta Jézus a keresztet, mert az Atyának akart engedelmeskedni. És az Atyának való engedelmessége eredményezte a keresztet az életébe. Mit mondanak még ott a kereszten is neki? Szállj le a keresztről. Fordulj szembe az Atyával. De Jézus nem fordult szembe az Atyával. Ő azt mondja, én is hordtam a magam keresztjét. Ha valaki nem veszi föl a keresztjét, és nem jön utána. Testvérek, mi csak követjük Jézust. Azt, amit ő tett, azt tesszük mi is. Jézus mindig szomorú volt, amikor az Atya akaratát megcselekedte? Nem. Ha egy szomorú, depressziós ember lett volna, akkor nem mentek volna utána ezren. És ezren. Jézus egy tehetetlen ember volt? Nem, akkor nem jöttek volna hozzá segítségért az emberek. Miközben Jézus betöltötte az Atya akaratát, olyan légköre volt, hogy az emberek vágytak rá, hogy a közelében legyenek, hogy beszéljenek vele, hogy hallgassák őt. Testvérek, fölvenni a keresztet és hordozni annak a következményeit, hogy mi Jézust engedjük az életünkben irányítani, az nem eredményezi azt, hogy az ember depressziós lesz, hogy az ember agyon ütődik magától. Hol vagyunk ettől? Jaj, hol vagyunk ettől? Pedig az Atya sok mindent készített az övéinek, amire vágyol, és amire vágyakozom én is. Jézus ma azt mondja, neked és nekem a tied lehet, amire vágysz. Ha tanítványá leszel. Mert amire vágysz, az a tanítványok privilégiuma. Az a tanítványoknak elkészített ajándék. Tied lehet a békesség, tied lehet az öröm, tied lehet a szeretet, tiéd lehet az a csoda, hogy betölti Isten a szükségeidet, Tied lehet az az erő, amivel a betegségedet hordod, tied lehet az a reménység, amelyel a reménytelenségben reménykedsz, ha az én tanítványom leszel. Ha eldöntöd, hogy az életedet kiszolgáltatod nekem. Ha elhatározod, hogy engeded, hogy én befolyásoljak és én irányítsalak téged. Testvérek, mi a látszat? Az, hogy mi itt szépen együtt vagyunk. Ez a látszat. Jézus többet akar. Többet akar. Nem több embert. Nem feltétlenül azok hiányoznak Jézusnak, akik még nincsenek itt. Mert könnyen magyarázzuk ezt így. Nem. Jézus tőled akar többet. Aki mindig eljössz hozzá. És ma azt kérdezi, hogy engeded-e? Engeded-e, hogy befolyásoljalak téged? Nem tudom, hogy benneteket mi befolyásol legjobban most. Jézus előtt. Jézusnál hatalmasabban. Jézus beszélt egy körről. A vér szerinti rokonokról, szerettekről. Akiknek az ember mindig meg akar felelni. Akiktől nem tud elszakadni. Akiknek nem tud nemet mondani. Akikre hivatkozva, még az Isten akarata alól is kibújik. Azt mondja Jézus, nincs olyan, hogy egyszerre ketten befolyásolunk valakit. Ha valaki nem tagadja meg ezeket, nem gyűlöli meg ezeket, ha valaki radikálisan nem mond nemet erre a befolyásra, az nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem veszi föl ennek a döntésnek a következményeit, és nem hordozza azokat, az nem lehet az én tanítványom. Bátorítalak, hívlak és bíztatlak benneteket, akik Isten áldására vágytok, hogy legyetek Jézus tanítványaivá. Csendesedjünk el ebben a bődben. Tegyük mérlegre akár ma délután is ezt a kérdést a magunk otthoni csendjébe. Kinek a befolyásolása alatt állok? Kinek az irányítása érvényesül az életembe? Ki vezeti a gondolataimat? Kinek rendelem alá a látásomat, a véleményemet és a döntéseimet? Kedves testvérek, ha Isten befolyásol bennünket, akkor ő megtanít bennünket a helyes útra. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy miközben Jézus itt arról beszél, hogy meggyűlölni apát, anyát, testvért, feleséget, gyermeket, stb. Magadat. Aközben, amikor kiszolgáltatjuk magunkat Jézusnak, akkor pontosan arra tanít meg bennünket, hogy hogyan tudjuk helyesen szeretni ezt a kört. Hogyan tudjuk a leginkább szeretni azokat, akik körülöttünk vannak. Mert Jézus nélkül még szeretni sem tudunk, tudjátok? Jézus nélkül olyanok vagyunk, mint a majom. Majom szeretettel szeretünk, balga szeretettel szeretünk. Azt mondja Jézus, ha én befolyásollak téged, akkor megtanítalak arra, hogy hogyan kell szeretni. Tudjuk szeretni önmagunkat? Hát néha túlzottan. De ma egyre többen vannak, akik gyűlölik magukat. Jézus megtanít téged arra, ha meggyűlölöd magadat, a lelkedet, és hagyod őt irányítani, akkor Jézus megtanít arra, hogy elfogad magadat. És nem fogod magadat jobban szeretni nálánál, de megtanulod elfogadni azt, ami miatt talán most úgy érzed, hogy az életed ketté tört. Mert így áll a fülem. És ezzel a füllel hogy lehet élni, gondolják sokan. Ilyen beteg vagyok, olyan beteg vagyok, nem tudom ezt elfogadni. Majd Isten megtanít, mit vár? Azt várja, hogy add oda neki az irányítást. Még egyszer olvasom közöttetek Jézus Krisztus tanítását. Nagy sokaság ment vele. Ő feléjük fordulva így szólt, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ez Jézus Krisztus akarata, tanítása, ez lehet a mi elkötelezésünk is, itt az úrasztalánál. Úgy hívlak most benneteket ide, hogy jöjjetek, akik el akarjátok magatokat kötelezni Jézus Krisztus mellett, újólag, vagy életetekben először. Gyertek ide ez az asztalhoz, mert ez Jézus Krisztus keresztjéről beszél, arról, hogy ő milyen elkötelezettsége volt az Atya iránt, és hogy hogy szeretett bennünket, akik keresztre feszítettük őt. Mert elkötelezte magát az Atyának. Ez az asztal erről beszél. Jézus teste megtöretett és vére kiontatott az Atyának való engedelmességben. És közben ő így szeretett téged és engem, hogyha hiszel ő benne, el ne vesszél, hanem örök életed legyen. Amen. Kedves testvéreim, a 272. dicséretünket keressük most ki, és a dicséretnek, a 272. számú dicséretünknek a második versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal.
Isten tészen, ő engemet meg nem csal. De igaz ösvényen vészen, én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat. Csak ráhagyom magamat.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a szívek vizsgálója vagy, nem a látszaté, mert a látszattal sokszor becsapjuk önmagunkat, becsapjuk embertársainkat, és úgy gondoljuk, hogy be tudunk csapni téged is. Köszönjük, hogy te most sokkal mélyebbre tekintesz a mi szívünkbe, odalátsz, ahova senki sem, és azt firtatod, ami ott van, ami elkötelezettségünket, ami döntésünket, hogy kinek is szolgáltatjuk ki magunkat. Köszönjük te néked azt, hogy mindaz, ami a mi életünkből hiányzik, ott van te nálad. Köszönjük a te végtelen gazdagságodat, kimeríthetetlen szeretetedet, igaz világosságodat, erődet és hatalmadat. Mindazt, amire vágyunk és ami nekünk nincs, köszönjük, hogy megtaláljuk te benned. És köszönjük neked azt, hogy elkötelezhetjük magunkat. Olyan sokszor éreztünk ebből meg valamit, amikor hozzád jöttünk, de mindig elszállt és elpárolgott, mert nem lettünk a te tanítványaid. Kérlek, segítsél bennünket meg, mindannyiunkat, hogy végre ki tudjuk magunkat szolgáltatni te neked, és föl tudjuk venni mindazt, amivel ez jár. Köszönjük te neked, hogy példaként jártál előttünk, Úr Jézus Krisztus, és leginkább azt köszönjük meg neked, hogy boldog ember voltál, és egy dicsőséges örökséget vettél és hagytál számunkra. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ahol te jártál, ott kell nekünk is járni. Köszönjük, hogy előttünk mentél, és dicsőítünk azért, mert mindenben meg tudsz bennünket segíteni. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged ezért, és azt kérjük tőle, tégy velünk csodát, hogy fölismerhessük a valóságos helyzetet a mi életünkben, és hogy értjük a te hangodat, és értjük a te hívásodat, akkor adj a mi szívünkbe bátorságot, hitet és bizalmat, hogy végre döntsünk te melletted. Amen. Imádkozzunk most együtt úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk imádságunkat nemzetünkre gondolva, énekeljük a himnuszt. Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Néhány hirdetést hozok elétek heti alkalmainkról. Kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát tartunk gyermekek számára. Este 6 órától bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órától a felnőtt konfirmandus tanfolyamot folytatjuk. Pénteken 3:30-tól az első éves, 4:30-tól a másodéves konfirmandusok óráját tartjuk, majd este 6 órai kezdettel ifjúsági biblia órát. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:50-kor a szokott rend szerint Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szeretettel kérjük a nőtestvérektől, akik az énekarunkban énekelnek, hogy ma maradjanak itt szólampróbára. Szeretettel hirdetem újólag a testvéreknek gyülekezeti csendes hetünket, amelynek keretében szabad időt, szabadságot töltünk együtt, mint gyülekezet, mint gyülekezeti tagok. Egymást is megismerhetjük egy hét alatt sokkal jobban, mint ezekben a rövid találkozásokban itt a templomban, vagy a gyülekezeti alkalmakon, és egyúttal ezen a héten figyelünk Isten igéjének tanítására, amely mint közösséget ér bennünket utól. Egy ilyen hétre hívom szeretettel a testvéreket, július 18-tól 24-ig Szántódon lesz ez a hét. Azt kérem, hogy akik szívesen jönnének, azok jelezzék jöveteli szándékukat Helényi Emil és felesége Szilvia testvéreinknél, akik az irat terjesztésnél találhatók meg az Isten tisztelet zárásakor. azt kérjük, hogy akik szeretnének jönni, jöveteli szándékukat erősítsék meg 5000 forint előleg befizetésével. A költségek részletesen kint vannak a fali újságunkon, ott megtalálhatók. Nagy szeretettel hívogatunk és várunk erre minden testvérünket, idősebbeket, fiatalabbakat, családokat egyúttal. Személy jövedelemadónk 1%-át utalhatjuk református egyházunk, valamint másik 1%-át gyülekezetünk alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Az ezzel kapcsolatos papírt az énekes könyvek asztalánál vehetjük föl. Amint látják a testvérek, és ahogy arról az igehirdetésben is hallottunk, az Úrnak szent asztalát megterítettük ezen a mai vasárnapon. Szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik elkötelezik magukat a mi Urunk Jézus Krisztus mellett. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Isten tiszteletünknek eme részét a 272. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével zárjuk be. A 272. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, a 3. vers így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem útál. Miután befejeztük ezt az éneket, ha valaki nem óhajt itt maradni az úrvacsorai közösségbe, azt kérjük, hogy az ének eléneklése után keljen majd útra, és akik maradnak, azokkal egy újabb dicséret énekléssel fogjuk az úrvacsorai közösségünket megkezdeni.
Mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem útál. Mind jó, orvosom, hogy tészen, nincs mérget ő nem kínál. Orvosságot, boldogságot én nékem készít tudom, azért csak benne bízom. Mind jó, amit Isten tészen, ő az én édvességem. Ő velem rosszul nem tészen, rábízom egész életem. Örömömben, keresztemben mind nyilván megmutatja, hogy javamat akarja.
Kedves testvérek, a 23. Zsoltárunk első versét énekelve készüljünk az úrasztalához. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Engem Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem nektek, kedves testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Gyertek, hajtsuk meg most előtte fejünket, és álljunk meg az ő szent színe előtt, eképpen imádkozván. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked a te áldozatodat, kereszt halálodat, a te megtöretésedet, amely érettünk történt, és amely miattunk történt. Adjad, hogy fölismerjük, megérthessük, hogy a te kereszt halálod miattunk és érettünk zajlott. Adjad, hogy megértsük, felfogjuk, hogy a mi bűneinek büntetése végbe mente rajtad, és ezért általad jöhetünk az atyához, de csak is te általad. Mentsél meg bennünket önigazságunktól, világosíts meg életünkben azokat a területeket, ahol nem érvényesülhet a te akaratod, és könyörüljél meg rajtunk, hogy megszabaduljunk döntéseink, önfejű döntéseink rossz következményeitől is. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy akik téged keresnek, és akik téged hűszívvel és elkötelezetten követnek, azoknak minden javára van ebben a világban. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy szüntelenül lássuk, mennyire kegyelemre szorulunk, és hogy ez a kegyelem, amelyet mi keresünk és várunk, te benned van, Urunk. Légy irgalmas hozzánk, hogy ezzel a fölismeréssel jöhessünk ide a te asztalodhoz, és hogy ebben megerősödve kelhessünk majd útra életünk további részére. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, valljuk meg a mi hitünket, amellyel jövünk ide az Úr asztalához, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását közösen fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átalvisz az ő örök dicsőségébe? Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztus ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívom a testvéreket ide az úrasztalához, járuljunk ide alázatos szívvel és a gyülekezetünkben megszokott rend szerint. Mivel a mostani istentiszteletünkön egyedül osztom az úrvacsorát, ezért azt kérem, hogy az ekkor szokásos rend szerint 10 embernek fogok kenyeret osztani, és utána átjövök, odaadom a kelyhet ugyanennek a 10 embernek, akik közben ide kerülnek a kenyeres tálcához, várják meg, amíg visszajövök, és folytatom a kenyér kiosztását. Az úrvacsorai közösségünk alatt a 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, majd folytatólagosan a soron következő dicséreteket. A 459. számú dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, szerető Úr Jézus Krisztus, kegyelmességedért, amelyben most is részesítesz bennünket. Köszönjük neked, hogy a látható jegyek erősítik a mi hitünket és bizodalmunkat arról, hogy amilyen valóságosak a jegyek, olyan valóságos a te ígéreted, amelyet a te benned félőknek, a te tanítványaidnak ígértél és tettél. Köszönjük te neked, hogy megbocsájtod a mi vétkeinket, és köszönjük te neked, hogy otthont készítesz nekünk a te országodban. Légy áldott a boldog reménységért és jövőért, amelyet a téged követőknek ígérsz. Adjad, hogy ebben a reménységben, ezzel a tudattal szentül élhessünk te neked. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket énekléssel a 472. dicséretünket keressük ki, és a 472. dicséretünknek az 5. versét énekeljük. E vers így kezdődik: áldott Jézus, a földre jöttél, s vállaltál értünk szörnyű kínt.
Áldott Jézus, a földre jöttél,